Szeretettel köszöntelek benneteket, és rögtön van is egy kérdésem. Levehetem ezt? Egyszer prédikáltam egy olyan helyen, ahol meg voltam róla győződve, hogy sokkal rugalmasabban kezelik a dolgokat, és 40 fok meleg volt, de szó szerint 40 fok, hatalmas páratartalom. És nem, hogy ezt nem vettem fel, hanem az ingem is kilógott. Hát mindenki laza volt egyébként a gyülekezetben, csak a végén jöttek oda szólni hozzá, hogy ez azért nálunk nem szokás. Kétben licces az ingedet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább mindenhol megkérdezem, hogy szabad. Először azt szeretném kérdezni, hogy a gyermekektől kérhetek egy pici figyelmet. Gyerekek, tudtok rám figyelni egy kicsit? Látom, főleg lányok vagytok. Nem, azért van egy-két fiú is, örülök. Gyerekek, kinek mi a kedvenc virága? Ez az első kérdés. Orsi, neked van kedvenc virágod? Levendula, nagyon jó. Tessék? A micsoda?
Ökörfa.
Köszönöm. Nagyon jó. Kinek van még kedvenc virága? Lehet tövis és bogás kurul is, mindegy. Tessék?
Büdöske.
Büdöske, az is szép. Nem kell szagolgatni, így van. Esetleg van valaki, akinek valami különlegesebb virág a kedvence?
Nem.
Jó, akkor mondok nektek valamit az én feleségemnek, ismeritek Erikát, mert már voltunk itt többször. Neki az orhidea a kedvenc virága. Egészen pontosan az orhideának az a hagyományos fajtaja, amit szinte minden háztartásban megtalálunk manapság. Tudjátok, hogy az orhidea mitől különleges? Mitől különleges egy orhidea? Több különleges dolog van benne.
Mitől?
Igen, például az, hogy simán megél, így van, így van, más növényeken megél. Mitől különleges még az orhidea? Tessék? Léggyökere van. Jó, köszönöm. Akkor most ezt is tudom. Mitől különleges még? Láttatok már virágzó orhideát?
Nem.
Nem tudom miért. Hú. Az a baj, hogy nincs vetítőnk, most kivetíteném. Nekünk otthon képzeljétek el, van egy gyönyörű orhideánk olyan, hogy egy hatalmas virágfürt van rajta, sőt, most már idén úgy nőtt ki a virág rajta, hogy két hatalmas virágfürt. Olyan hatalmas, hogy én olyan orhideát még életemben nem láttam. Egyszer megszámoltam, 21 néhány virág volt rajta. És az orhidea, képzeljétek el, az a legkülönlegesebb benne a léggyökeren kívül, meg azon kívül parazita, hogy nagyon sokáig virágzik. Nagyon sokáig rajta vannak ezek a gyönyörű virágok, és mindenféle színekben, mindenféle mintákban pompázik. És képzeljétek el, én réges-régen, egy néhány évvel ezelőtt munkanélküli voltam, nem volt hol dolgoznom, és a barátaim úgy segítettek rajtam, hogy elhívtak engem a virágpiacra. Van itt Budapest alatt egy nagy virágnagy kereskedés. Oda elhívtak engem dolgozni. És az volt a feladatom, hogy ládákat kellett pakolnom, virágos ládákat. És az az igazság, hogy most szellemi munkát végzek, ülök a számítógép előtt, tudjátok milyen az. De egy picit visszasírom azt az időszakot. Mert állandóan virágok közt voltam, mindenhol virágillat volt. Mindenhol virágillat, és nekem csak annyit kellett tennem, hogy a virágokat pakolom jobbra-balra. Van ennél szebb munka? Hát aki szereti, annak nincs. Én nagyon szerettem. És képzeljétek el, egyik alkalommal találtam egy orhideát. De ez az orhidea olyan volt, hogy végigment rajta egy autó, az összes levele össze volt törve, nem volt rajta virág, csak a földön hevert egy adag léggyökét, meg egy néhány törött levél. Néhány törött levél. És tudtam, hogy a feleségem nagyon szereti az orhideát, de ő nem csak szereti az orhideát, hanem ért is hozzá. És hazavittem neki, hogy drágám, hoztam neked egy virágot. Képzeljétek el, hozzáállítok egy ilyen törött virággal, és odaadom valakinek, ki az, aki örülne neki. Nincs itt a virág, csak törött levelek. Hát az én feleségem örült neki. Azt mondta, hogy jó, meglátom, hogy mit tehetek vele. És elkezdte gondozni. Szépen elültette, a virág csak haldokott. Öntözgette, a virág még mindig haldokott. Aztán egyszer csak a törött levelek között kibújt egy pici levél. Aztán még egy pici levél. Aztán még egy pici levél. Aztán kezdett gyanús lenni a dolog, mert egyre több levél jött rajta, és annyira nagy levelek jöttek, hogy már betaparták az egész cserepet. Aztán át kellett ültetni, de virágot még nem hozott. De akkora nagy levelek jöttek rajta, hogyha szemből nézted, akkor már nem tudtad megállapítani, hogy ott hátul még vannak törött levelek, amiket látszik, hogy valaha megtörtek. Hatalmas nagy leveleket hozott, és végül hozott egy hajtást, aztán idén már két hajtást. Képzeljétek el, ez az az orchidea, ami nekünk otthon a legnagyobb orchidea van, vagy 8-10. De ennél nagyobb virág csokor egyiken sincs. Az orchidea olyan növény, ami meghálálja a gondoskodást, és erről az orchideáról senki meg nem mondta volna, hogy a legnagyobb virágokat hozza. Ha legközelebb jövök, akkor megpróbálok egy fotót hozni róla, jó? És akkor ki tudom vetíteni nektek, jó? Amikor Ráczkevén beszéltem erről, akkor a virágot elvittem és megmutattam a gyerekeknek. Ez most sajnos nem sikerült. De ebből egyetlen dolgot szeretnék mondani nektek, és ezt nagyon szeretném, hogyha minden kisgyermek és minden nagygyermek megjegyezne. Az Úr Jézus úgy szeret minket, hogy nem azt nézte, hogy rajtunk átment a, hát hogy is mondjam, lelkileg egy autó. Sátán eltaposott minket, hogy Sátán mindenféle dolgot tett velünk. Csinált belőlünk rossz gyereket, csinált belőlünk feleselős gyereket, ugye? Mi engedelmeskedtünk neki, és visszabeszéltünk anyának, apának, és feszekedtünk a testvéreinkkel. Vagy itt ilyen nincs? Itt ilyen sosem történik, ugye? Látom, nagyon a plafon nézetos, jó? Tudjátok, a Jóisten nem azt nézte, hogy mi milyenek voltunk, hanem azt nézte, hogy milyenek lehetünk. Milyenek lehetünk, hogyha ő gondoskodik rólunk. Nem egyszerűen csak beleültet a földbe, hanem gondoskodik. Öntözget, napfényt ad, stb. A Jóisten áldásait mindig érezzük, és mindig gondoljatok erre, hogyha egy összetört orchideából nekem a legszebb orchideám lesz, akkor akármilyen összetörtek vagyunk mi, főleg felnőttek, akkor belülünk is a Jóisten olyanokat hoz ki, amit nem is gondolnák. Jó? Ez a mai tanulság. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És kedves testvérek, veletek is valami hasonló témáról szeretnék beszélgetni ma. Tudnélik a virágzásról. De majd csak emlegetni fogjuk ezt a jelenséget a Bibliában. Nem tudom, tudjátok, hogy mit jelent a virágzás a Bibliában. Mit jelent az, hogy valami virágzik? Rengetegszer előfordul Ézsaiásnál, Joelnél. Nem is egyszer. Mit jelent a virágzás a Bibliában?
Kiteljesedés?
Kiteljesedés, igen.
Az élet.
Aha. Jó, akkor visszatérünk rá. Ide fogunk eljutni. Először keressétek meg velem Jézus búcsú szavait, Máté evangéliuma 28. fejezetének az utolsó verseit. Máté evangéliuma 28. fejezete. Ugye, mint egy 2000 évvel ezelőtt a tanítványok kimentek Jézussal az olajfák hegyére. Még mindig nem igazán fogták fel, hogy mi történt. 40 nappal ezelőtt még megfeszítették, most pedig itt van közöttünk és él. Éppen csak a nyomait viseli annak, hogy őt megfeszítették, de amúgy nem látják az arcán azt a megtört ábrázatot, amilyen a kereszten volt. Mosolyog. Teljesen optimista a tekintete, nem úgy, mint a kereszten, amikor azt kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Tudjátok, Jézus elvitte az ő tanítványait az olajfák hegyére, és felemelkedett előttük a mennybe. És a tanítványok csak álltak, el tudom képzelni, körülbelül bámulhattak, mert az angyalok megálltak mellettük, és azt mondták, hogy mit mereztitek a szemeteket itt az égben? Ahogy láttátok őt felemelkedni, úgy fog újra eljönni. És a kereszténységnek, az igazi kereszténységnek ez azóta is mottója. Mert a kereszténység nem létezhet Krisztus várása nélkül. Az apostolok várták őt. A hetednapi adventisták várják őt. A kettő között volt egy elég nagy kimaradás. Tudjátok, Jézusnak volt egy ígérete. És erről az ígéretről szeretném, hogyha beszélgetnénk. Jézusnak volt egy ígérete. Azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon. Meddig? Meddig? A világ végezetéig. Jól mondjátok. Akkor miért mondja azt Jézus egy néhány nappal korábban, 41 néhány nappal korábban, amikor elbúcsúszik a kereszt előtt a tanítványaitól, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha én elmegyek, akkor eljön helyettem valaki. Most akkor ez hogy van? Azt mondja, én veletek vagyok a világ végezetéig, vagy én elmegyek, és valaki más jön. Ellentmondás a Bibliában? Csak az, nem? Nem. Hogyan lehetséges feloldani? Vagy ellentmondás, vagy ha nem ellentmondás, akkor ha azt mondom, hogy én most elmegyek, de valaki jön helyettem, és az ugyanolyan, mintha én lennék itt. Az azt jelenti, hogy aki helyettem eljön, az nekem teljes értékű, 100%-os képviselő itt a Földön. Igaz? De miért mondja Jézus, hogy jobb, hogy én magam elmenjek? Miért jó az nekem, hogy én, miért nem lenne jobb, hogyha itt lenne? Ő tarthatná ezt a prédikációt, nem kellene nekem itt a melegben. Csak figyelnénk, hallgatnánk. Miért jobb, hogy ő elmenjen? Miért mondja azt, hogy jobb, hogy én elmenjek? Hova ment? Hova ment? Az Atya elé. Így van, így van, így van. Ugye, azt hiszem, hogy amikor legutóbb voltam köztetek, akkor említettem ezt, és most újra felidézem. Minden bolygónak van képviselője az Isten előtt. Azt mondja a Jób könyve, hogy az Isten fiai alkalmanként eljönnek az Isten elé. De ezek nem azok az Isten fiai, akik folyton ott állnak és ott dicsőítik őt. Az angyalok ezrei ott állnak előtte. Ezt is olvassuk, ugye? Folyton ott vannak. Azt mondja Jézus, hogy az angyalok előtt vigyázzatok, hogy hogy beszéltek, mert ők szüntelen látják az én Atyám orcáját. De Jób könyve beszél olyan angyalokról, vagy olyan lényekről, Isten fiairól, akik csak alkalmanként jönnek. Hogyha alaposan kutatjátok a prófétaság lelkét, akkor kiderül, hogy ezek bizony más bolygók képviselői. Tudjátok, mi a szerencsés helyzet? Hogy ennek a bolygónak is van ott képviselője, és nem Mózesről, nem Illésről beszélek, és nem Énokról. Jézusról. Így van. Honnan tudjuk, hogy ő a mi bolygón képviselője?
Zakariás 13-ban van.
Ó, köszönöm, így még jobb. És hogy van az ige? Mondja csak. Erre nem tudom felidézni, de tudom, Zakariás utolsó három fejezetében ott vannak ezek a messiási proféciák. Feltekintenek rám. Köszönöm, nagyon jó. Kérdezik, igen, az Isten fiai kérdezik Jézus Krisztust, hogy mik ezek a nyomok a kezeden.
Igen.
És azt mondja, ezek azok a sebek, amelyeket az én barátaim házával ütöttek rajtam. A barátaim háza. Ki az ő barátai? Kik az ő barátai?
Mi.
És ez a mi házunk itt. Tudjátok, Jézus Krisztus ott áll az Atya előtt, nem hetente egyszer, mint Jób könyvében az Isten fiai megjelennek, hanem az emberiség képviselője, az ember Jézus Krisztus folyton ott van az Atya előtt, és Zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, minden hallja, mindenkor él, azért, hogy esedezzék értünk. Jobb nekünk, hogy ő elment? Csak tudta ő, hogy mit mond, ugye? Jobb nekünk, hogy ő elment. Ott áll az Atya előtt. De azzal, hogy ő elment, és ott áll az Atya előtt, és ő, ami közben járunk, ezzel biztosítja számunkra azt, a közbenjárása által, az ő elfedező áldozata által, a bűnbocsánat által, az ő megtisztító hatalma által, hogy joga van elküldeni a Szent Lelket, mert tisztátalan nem kaphatja a Szent Lelket, csak a tiszta. De mivel a mi képviselünk, a mi közbenjárunk, a mi megtisztítunk, ott áll az Atya előtt, a Szentlélek eljöhetett a földre. Ahogy Jézus belépett a mennyei szentélybe, az angyali seregek fogadták őt. Ezt olvassuk Jelenések könyve 4. és igazából 5. fejezetében. Az angyali seregek fogadják őt. Onnantól kezdve megnyílt az út, és a Szentlélek eljöhetett a földre. A Szentlélek ajándékát megígérte Isten nekünk. És tudjátok, elgondolkoztam az elmúlt hónapokban, mert éppen most volt 10 éve, amikor egyetemen a kollégista voltam, volt egy kollégiumi társam, aki angol szakos volt, és hát én akkor még kukot nem tudtam angolul, pedig fiataloknak mondom, mindent megpróbáltam, néztem sorba a filmeket. Semmit nem tanultam belőle angolul, de tényleg semmit, maximum káromkodni. De nem viccelek, tényleg. Ne felejtsétek el, a filmekből nem tanulsz jót. Bármennyire szeretnéd, én mindent megtettem. Aztán évekkel később, ezt is csak zárójelben mondom, egy 3 hónapon keresztül hát gyakorlatilag prédikációkat hallgattam. 2010. októbertől 11. januárig, ez egy néhány hónap. Folyamatosan prédikációkat hallgattam, 11. januárjában már Laodiceáról prédikáltam. Igaz, csak 4 órát, aztán már 1 órát, de a filmek nem használtak. Akkoriban viszont 10 évvel ezelőtt még nem tudtam angolul. Egyáltalán nem. Úgyhogy ha valaki elém tett valamit, hogy figyelj, Ellen White valójában azt írja, hogy meg a régi adventívők abban hittek, hogy akkor én nem nagyon tudtam ellenőrizni, vagyis hát szótárazgatni tudtam volna, de hogyha elolvasom így első, nem tudok mit reagálni. És ez a barátom, ez bizony benne volt egy Szent Háromság tagadó mozgalomban. Tudtommal azóta is benne van, legalábbis így tudom. Igen, igen, benne van. Nagyon is. De ne gondoljátok, hogy van ilyen, hogy Szent Háromság tagadó mozgalom. Ha egy ilyen mozgalom elindul, akkor az mindenféle tagadó mozgalom lesz. Mindenféle. Bármi kisülhet belőle. Emlékszem, hogy a főiskolán, a teológiai főiskolán egy barátomnak elmondtam, hogy figyelj már, itt vannak ezek a dolgok, és itt van, indul egy mozgalom Magyarországon, egyre több embert látok, és ez a barátom Ukrajnából jött. És azt mondja, ó, náluk Ukrajnában 3 ilyen is volt. Az egyik egy idő után, az egyik mozgalom egy idő után több nejűséget hirdetett, a másik erre ment, a harmadik arra ment. És én nagyon meglepődtem ezen, de egyre inkább beszippantott ez a gondolkodás. Miért? Mert olyan erős bizonyítékokat tártak el, én tudtátok, hogy a régi advent hívők nem hitték, hogy a Szentlélek személy? Igen, ugye tudjátok. James White nagyon keményen beszélt ezen. James White nagyon keményen írt még a 40-es években az ellen, hogy a fiú egyenlő lenne az atyával. A halál előtt nem sokkal azt írta, hogy igazából a Filippi levél azt mondja, hogy egyenlő az atyával, és mindig is egyenlő volt. Tudjátok, a felismerések nem úgy jöttek, hogy 1844. október 23-a reggel, és felismertük azt, hogy profétaság lelke, hogy szentély, vagy szent háromság, hanem igenis tanultak. Miért tanultak az elődeink? Mert bibliakutatók voltak. Aki bibliakutató, az tanul és fejlődik. És új dolgokat fedez fel. Én elég hamar, egy néhány hónap után szakítottam ezzel a mozgalommal. Miért? Azért, mert azt láttam, hogy az érvelésük leginkább vádaskodás. Leginkább vád. Leginkább harag van benne. De el kellett telni egy néhány évnek, míg megértettem, hogy mi az, amit én ott csak érzések szintjén éltem meg, hogy itt valami nem stimmel. Hagyj mondjuk egy nagyon egyszerű dolgot. A hetednapi adventisták ma hiszik, hogy a Szentlélek valóságos személy. Az, akit Jézus Krisztus elküld, az nem egy erő, nem egy személytelen valami, hanem valóságos személy. Az Istenség harmadik személye. És nem csak azért, mert Ellen White leírja ezt, hanem főleg azért, mert a Biblia azt mondja, tegyetek tanítványokká minden népeket is, kereszteljétek meg őket a Szentléleknek, most jön a kulcs szó, nevében. Miért fontos ez, hogy a nevében? Mert a Bibliában a név az sosem elv, sosem erő, sosem filozófia. Az mindig személy, mindig személyt akar. És a következményeket csak az utóbbi években értettem meg. Itt van a barátom, és azt mondom, hogy nagyon tisztellek, a gondolataidat nagyon tisztelem, de szerintem te nem vagy személy. És valahányszor, te itt szóba kerülsz a társaságba, én rólad mindig úgy beszélek majd, hogy te nem vagy személy. Te nem vagy itt, te csak egy elv vagy, vagy erő. Hogy éreznéd magad egy idő után a társaságomban?
Elég rosszul.
Elég rosszul, ugye? Nézzétek, a Szentlélekről szükséges beszélnünk. A Szentlélekről szükséges azt megértenünk, amennyit a Biblia kinyilatkoztat, nem többet, de nem is kevesebbet. De hogyha elkezdjük nem személynek mondani azt, aki személy, akkor az illető, mit is olvasunk a Szentlélekről, mit lehet vele tenni?
Meg
lehet szomorítani. Meg ne szomorítsátok a szent lelket. Elkezdtem, ugye, miután az Úr megáldott és megtanultam angolul, elkezdtem utána olvasni ezeknek a mozgalmaknak. Egyrészt darabokban vannak. Apró darabokban. Másrészt mindegyik kis atomnak megvan a maga speciális hitelve. Azon kívül, hogy a Szentlélek nem személy, legyen még az egyház Babilon, legyen a föld lapos, és nem is tudom. Sorolhatnátok. Legyen több nejűség. Bármi. Bármi. Ha a szent lelket visszautasítjuk, bármi megtörténhet. Bármi. Csak zárójelben mondom el a legszomorúbb esetet itt Magyarországon. Egy valaki nagyon belásta magát ebbe. Hozzám közel állt. Tehát mondhatnám, hogy barátok voltunk. És végül ő úgy döntött, hogy annyira nem bírja ezt a feszültséget a nagy küzdelemben. Mi mindig a nagy küzdelemről beszélünk, hogy ő úgy döntött, hogy békét köt az ellenséggel. És egyszer kitalálta, hogy ő akkor most Sátánnal is beszélgetni fog, és kibékül vele. És nem hagyja ezentúl, hogy Krisztus és Sátán között ez a nagy küzdelem, ez a szeretetlenség tovább folytatódjon. Ez a mozgalom termelte ki ezt a barátomat, és én igazából azóta nem láttam, vagy talán csak egyszer-kétszer. De amikor megkaptam, sokunknak vagy 100 embernek elküldte ezt a levelét, amiben ő bizonyságot tett az új hitéről, akkor úgy éreztem, hogy a szívem szakad meg. Szívem szakad meg. Hogyha a Szentlélek valóságos személy, akkor gondoljunk rá úgy, és beszéljünk róla úgy, mint valóságos isteni személyről. Mert nem véletlenül mondja azt Jézus, jobb nektek, hogy én elmegyek. Én ott vagyok, értetek, ott állok. És elküldöm magam helyett az én helyettesemet. Ellen White azt írja az 5. kötetben, a bizonságtételek 5. kötetben, hogy nincs olyan, hogy ártalmatlan tévtanítás. Nincs olyan, hogy ártalmatlan tévedés. Minden tévedés halálos. Ezzel most lehet, hogy megijesztelek benneteket, de hogyha az Úr valamiben világosságot akar adni, és te nem akarod elfogadni a világosságot, bármi megtörténhet. Ha az Úr valamit nem jelentett ki, akkor nem hibáztat téged senki. Ha az Úr valamit nem jelentett ki, akkor nem hibáztat senki, de amit kijelentett. Mit mond Mózes? A kinyilatkoztatott dolgok a mieink, és a mi fiainké. Miért? Hogy a törvény minden igényét teljesítsük. Magyarul, hogy az Isten útjain járhassunk. Minden kinyilatkoztatott dologra szükség van. Ezt mondja Pál, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Miért? Hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden jó cselekedetre kész. Mindenre kész. Szükségünk van az igére. Szükségünk van a Szentlélek kijelentésére. És azért szeretek erről beszélni, mert még mindig van egy nagy ígéret. Jézusnak egy nagy ígérete még mindig nem teljesedett. Hogyha azt kérdezem tőletek, hogy miért van szükség az egyházban a Szentlélekre, akkor mit mondanátok? És most ez itt szabad fórum. Mit mondanátok, miért van szükség a Szentlélekre az egyházban? Elvezet minden igazságra. Köszönöm. Miért még? Átalakító ereje van. Így van. Miért még? A gyümölcsei miatt. Szeretet, öröm, békesség, stb. Így van.
Isten mélységeit vizsgálja.
Az Isten mélységeit vizsgálja, és aki a lélek, aki a teljes lélekkel az Isten, az úgy szintén az Isten mélységeit vizsgálja. Azt mondja Pál apostol, hogy bennünk Krisztus értelme van, amikor a Szentlélekről beszél. Miért fontos még? Nem csak a gyümölcsei, hanem a...
Azt kérje, amit mi nem tudunk.
Tessék?
Azt kérje, amit mi nem tudunk.
Aha, megtanít imádkozni. Ugye? Azt kérjük, amit nem is sejtjük, hogy ezt kellene kérnünk, és a Szentlélek elvezet. Krisztián, mondtál valamit? Bizonyságtétel, tanulságtétel. Így van, a Szentlélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel, hogy az Isten fiai vagyunk. Még valamit nem mondhatok.
Vigasztaló.
Vigasztaló, igen.
Nagyon
mondjatok csak egy. Így van, így van. Képzeljétek el, Ezékiel könyvében olvasunk két igét, amiben csak egy szó különbözik. Ezékiel, hát 36-ban úgy olvassátok, hogy hintek rájuk tiszta vizet, és adok nekik új szívet, és elveszem a kőszívet. Ezékiel 11-ben ezt úgy mondja, hogy hintek rájuk tiszta vizet, adok nekik egy szívet, és elveszem a kőszívet testükből. Csak egy szó különbség, új vagy egy, ugyanaz. Azaz nincs újjászületés a Szentlélek egyesítvére nélkül, még valami hiányzik. A tűz, igen. Mihez kell a tűz? Már közeledünk. Hit. Tessék? Kitöltetés. Igen, ez a legvége. Miért van szükség? Ez az. A parancsolatokat nem tudjuk betölteni a Szentlélek vezetése nélkül, a Szentlélek ereje nélkül. Mert nincs az az ember, aki betölthetné. De még valami hiányzik. Már az egyháznál járunk, már a tűznél járunk. Az evangélium hirdetés, ez nagyon jó. És ehhez a Szentlélek mit ad? Miket?
Ajándékokat.
Köszönöm, köszönöm. Mik ezek az ajándékok? Igen, ott van a hit is, de mert még menjünk egy picit, váltsuk apró pénzre. Mert a korintusi levél is, és a korintusi levél és az efézusi levél is egészen gyakorlatias dolgokat mond. Egyeseket pásztorokul, egyeseket tanítókul, egyeseket apostolokul, másokat gyógyítókul, stb. Csodatévő erők, ilyenekről beszél. Olyan szolgálatokról, aminek az egyik feléről tudjuk, hogy van, mert megválasztottuk a gyülekezetbe, a másik feléről meg azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy gyógyító erők, meg csodatévő erők, meg nyelvek ajándékai. A Szentléleknek vannak ajándékai az egyházban. Én még csak a felét látom. Nem tudom, ti látjátok egészben. Én még csak a felét látom. Hogyha fellapozzátok a korintusi levél, első Korintus levél 12. és 14. fejezetét, nagyon sokat beszél a lélek ajándékairól, azokról a szolgálatokról, amelyekre a lélek képesít. Ott van köztük a gyógyítás, ott van köztük a nyelvek nemei, a profétálás. De ott van köztük az, hogy kormányok, azaz képesített gyülekezetvezetők. Igen, ez a Szentlélek ajándéka. Ott vannak a prédikátorok, ott vannak a tanítók, vagy apostolok. Az apostol az nagyjából a felszentelt prédikátor szolgálat körének felel meg, legalábbis az apostolok története című könyvből ez derül ki számunkra, hogyha alaposan nézzük Ellen White írásait. Azt találom, hogy a Szentlélek ajándékai itt vannak az egyházban, de még mindig nem teljes valami. És tudjátok, hogy mi az, amit még nem mondtunk ki? Nézzük meg együtt Joel könyvében. Joel könyvében a profétálást kimondtad, így van. De az, hogy a profétálást nem annyira látjuk, legalábbis Péter nem tudja megmondani, hogy mi lesz holnap. Még nem, de ki tudja. Az Isten igéje mond valamit arról, hogy nem egyszerűen csak, hát igen, még nincs profétálás, de majd lesz, hanem hozzátesz valamit. És visszajutunk a virágzáshoz. Tudnélik, Joel második könyvben nagyon sokat beszél a virágzásról, amit említettem nektek. Azt mondja Joel könyve második fejezete. Azt mondja Joel könyve második fejezete, a 23. vers. A végidő egyházához szól, mindig így olvassátok. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben. Mert megadja néktek az esőt igazság szerint. Korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban, vagy úgy is fordíthatjuk majd, mint hajdanán. És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. Mi a gabona? Mi az olaj? Mondjátok csak. Jól mondjátok. Mi az olaj? Gabona az Isten igéje, vagy a kenyér, az olaj pedig a Szentlélek. Nem cseppekben, azt mondja, bőven önti. Nézzétek, az ige és a Szentlélek mindig együtt jár. Kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tökretett a szöcskő, a cserebogár, a hernyő és a sáska. Itt ez a négy rovar, ami fel van sorolva, valójában a sáskának a négy fejlődési fázisa. Amikor még hernyő, amikor már kis sáska, nagy sáska, öreg sáska. Tehát a héber szavak körülbelül ezt akarják. És esztek bőven, és megelégszetek, és magasztaljátok az Úrnak a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek. És most szeretném kiemelni azt, amiről még nem beszéltünk. És soha többé nem pironkodik népen. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én. És hogy én vagyok az Úr a ti istenetek, és nincs más. És soha többé nem pironkodik az én népen. A Biblia nem ismételget valamit csak úgy. Valamit nagyon szeretne nekünk aláhúzni. Mit szeretne üzenni a Biblia a végidő maradék egyházának? Nézzétek, mit jelent pironkodni?
Szégyenkezni valamit.
Aha, igen, szégyenkezni. Ezek szerint, hogyha nincsenek tele a sajtók olajjal, és nincs tele az asztal kenyérrel, tudjátok, a szent kenyerek asztala. Hát azt mondja, gabona és olaj. Akkor a nép mit csinál? Ha nincs tele, akkor a nép pironkodik. Ha a hetednapi adventista egyház, ha mi adventistek, ha én nem vagyok tele mivel? Az Isten igéjével. És az Isten lelkével. Akkor mi a részem? A szégyen. Röviden és tömören a szégyen. Hogyha az Isten profétai hangja nem szól az egyházban, akkor mi van az egyháznak? Mi marad?
A
pironkodás. Elismételtettem veletek egy néhányszor. Nézzétek, amikor a Biblia Joel könyvében, amikor Joel itt a korai és késői esőről profétál, azaz a Szentlélek kitöltetéséről, azaz arról a folytatásban látjátok, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, profétálnak fiaitok, leányaitok, amíg ez nincs. Vagy inkább úgy fogalmazom, hogyha az egyházban nincs profétai szó, akkor az egyház ne is álljon a világ elé. Inkább bújjon el és szégyelje magát. Miért beszélek erről ilyen keményen? Nem én, Joel. Pál apostol nagyon szépen fogalmazza meg, amikor a lélek ajándékairól beszél. Ugyanazt mondja, mint 1500 évvel korábban Mózes. Hasonlítsuk össze ezt a két igét, jó? Mózes 4. könyvében, a 11. fejezetben azt olvassuk, hogy 70 vén prófétál. 70 vén prófétál, és Józsué, aki egy nagyon energikus és nagyon tűzről pattant katona ember volt, ő mindig mindent meg akart oldani. Nem egyszer látjátok Józsuénál azt, hogy jön és megoldja. Amikor felmennek a hegyre és hallják lent, hogy kezdődik a bálványkultusz, és a, az arany szobrot felállították, az arany micsodát, ötöt felállították, borjút felállították, akkor Józsuének az első gondolata az, hogy harc van a táborban. Mózes megnyitatja, hogy nyugalom, Józsué, nem harc, csak elfordultak az Istentől. Aztán itt van a 70 vén, aki profétál Mózes 4. könyve 11. fejezetében. Józsué azonnal intézkedik. És azt mondja, a 28-29. Verset olvasom. Akkor felelt Józsué Nun fia, Mózes szolgája, az ő választottai közül is mondta, Uram Mózes, tízd meg őket. Ezek itt ne profétáljanak. Nekünk egy profétánk van, ez Mózes. Ne profétáljanak. És figyeljétek meg Mózes válaszát. Figyeljétek meg Mózes válaszát. Ahogy értem, buzgolkodsz. Most kell nekem itt egy lelkes rajongó? Nem. Azt mondja, vajha az Úrnak minden népe. Vajha az Úrnak minden népe proféta volna, hogy adná az ő lelkét ő beléjük. Hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjük. Pál apostol ugyanezt úgy mondja, hogy kívánnám, hogy mind szóljatok nyelveken, de leginkább azt kívánnám, hogy mind profétáljatok. Mit jelent profétálni?
Betelni
szent lélekkel. Így van. És ha beszélsz, mit szólsz? Mit mondasz?
Amit a lélek
mond, az az Isten szavá. Amikor cselekszel, mit cselekszel? Amit a lélek. Azt mondja Jézus, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Amikor betölt az ő lelkével, akkor te semmit nem cselekszel magadtól. Azt mondja az Efézusi levél, hogy nem kell még gondolkodni se nagyon, meg itt elméleteket gyártani. Azt mondja, előre kijelölte nekünk a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Annyira fel vagyunk szerelve, hogy már néha zavarban érzem magam. Azt mondja, adom a szent lelkemet az egyháznak. Kijelöltem a jó cselekedeteket, hogy azokban járj. És Ézsaiásnál meg azt olvassuk, hogy és meghallod a hátad mögött a szót, ami azt mondja, ez az út, ezen járj. Nem kell eltévedni. Nem kell eltévedni. A Szentlélek azért ígértetett meg az egyháznak, hogy az Isten szavát szóljuk, és az Isten cselekedeteit cselekedjük. Elmélet gyakorlat. Látjátok? Nincs különbség, nem választható el a kettő. Ha hiszed, akkor mondod is, de ha mondod, akkor cselekszed is, ha a lélek által történik mindez. Az Isten azt ígérte nekünk, hogy a prófétaság ajándéka ott lesz az egyházban mindvégig. Volt egy nagy kihagyás. Aztán 1844-ben, amikor már teljesen maguk alatt voltak az advent hívők, mert Jézus mégsem jött el, akkor Isten azt mondta, hogy most van itt az ideje, hogy szóljak. És megszólított egy férfit. Úgy hívták, hogy William Foy. De ő, egy 1840-es évek, Amerika, ő egy félvér volt, vagy talán teljesen fekete, nem tudom, de rabszolgai leszármazott volt. És elég komoly félelmei voltak, elég komoly görcsök voltak benne, hogy ők majd nem veszik komolyan. Mit mond nekünk az ige? Nem félelem lelkét kaptuk. Nem lehetünk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk. És a lélek visszavonult William Foytól. Aztán a Szentlélek tovább zörgetett az ajtókon, és sikerült megszólítani egy Hazen Foss nevű embert. Hazen Foss fehér volt. Férfi volt. Semmi gond. Azaz volt egy gond. Anyagi gondjai jöttek. És úgy érezte, hogy ha ezen az úton marad, és tovább vesz kijelentéseket az Istentől, akkor őre végképp biztos anyagi csőd vár. És a Szentlélek eltávozott. És tudjátok, hát nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy az Istennek humorérzéke van, vagy egyben meg akar minket szégyeníteni, de megtalált egy 17 éves, beteges, tanulatlan, folyton a halál szélén álló lánykát. Egy olyan lánykát, aki hát talán a 8 általános sem volt meg. Köszönöm. 4. Köszönöm. Aki élet-halál között lebegett egy baleset miatt, és a balesete miatt egyébként már akkor is, és mind a mai napig folyamatosan vádolják, hogy egyébként nem volt normális. Meg rohamai voltak. Ezzel egyetlen egy gond van. Az, hogy 100 000 írott oldalt írt. Nyomtatottan az 40 000. Még ez se lenne gond, de az elején még rossz helyes írással, a vége felé olyan irodalmi készséggel, hogy meglepő. Még ez sem lenne gond, de 1863-ban leírta, hogy a dohányzás káros az egészségre, és az Amerikai Tudományos Akadémia, vagyis hát az egészségügyi fejesek Amerikában csak 1950, nem tudom hányban jöttek rá erre. Az 50-es években. Hát egy csekély 90 év. Folytassam. Délután, és ez itt a reklám helye. Kérlek benneteket, hogy maradjatok. Hát, ha sikerül egy projektot szereznünk. Mert négy olyan jelről szeretnék beszélni délután, vetítéssel, amit Ellen White 120 évvel ezelőtt leírt, vagy 150, és egyáltalán nem volt releváns az ő korában. Olyannyira nem, hogy amikor én ezeket olvastam, és összevetettem, hogy ezeket melyik évben írta le, 1888, meg 1863, akkor egészen meglepő, hogyha a történelem akkori állásával vetjük össze. Zárójel bezárva, kérlek benneteket, hogy gyertek délutánra, erről lesz szó. Tudjátok, azon a bizonyos napon, amikor az Isten lelke megszólította ezt a lánykát, az Istennek volt egy nagyon fontos szándéka. Ő nem gyönyörködik abban, hogyha mi pironkodunk. Az Isten nem gyönyörködik abban, hogyha az ő lelke nem munkálkodhat teljes mértékben az ő egyházában. És tudjátok még mi volt a szempontja? Igaz, hogy ez egy eset. Egy személy. De az idők végére azt ígéri, hogy ki fogja árasztani az ő lelkét. Nem egy embert megszólít a Szentlélek, és az Isten által fog beszélni, hanem ki árasztja az ő lelkét. De figyeljétek meg, Sátán ugyanezt a tervet készíti. Miért van szükség még az egyházban a Szentlélekre? Azért, hogy meghalld azt a bizonyos hangot. Sátán előkészít egy nagy megújulást. Isten előkészít egy nagy megújulást. A kettő a megtévesztésig hasonlítani fog egymásra. Bocsánat, hasonlít egymásra. Ezek már elkezdődtek. De amikor az Isten lelke kiárad, akkor nekünk már tudnunk kell megkülönböztetni a kétféle hangot. És ez a lényeg. Olvasom a 100, 150, 170, igen, most már 170 évvel ezelőtti bizonságtételeket. Ha megismerem azt a hangot, ugyanazt a hangot, a lélek hangját, ha felismerem benne a Szent Lélek hangját, akkor fel tudom ismerni és meg tudom különböztetni a lélek által, hogy mi az igazi reformáció és mi a hamis. Hogy mi az, ami egy fanatizmus, vagy egy farizeizmus, és mi az, amikor valaki az Isten törvényében jár. Vagy mi az, amikor valaki, hogy is mondjam, elvesztette a talajt a lába alól, és mindenfélét beszél, vagy pedig valaki megéli az igazi szabadságot Krisztusban. Kívülről nagyon sokszor hasonlítanak ezek a dolgok egymásra. A szabadság és a szabadosság, a farizeizmus és az Isten törvényében való járás. Azt olvassátok a nagy küzdelemben, ha megnézitek a Wesley-ről szóló szakaszt, majd olvassátok el, van benne egy ismétlés. Azt írja Ellen White, hogy Wesley, John Wesley, ismeritek, a metodista egyház alapítója volt, egy hatalmas nagy misszionárius anglia szerte. Azt írja róla Ellen White, hogy Wesley alapos volt, korán kelt, nagyon tartotta a pontos napi rendet, nagyon fegyelmezett volt, de valami hiányzott a békesség Krisztussal. És tudjátok, mi történt? Megtalálta a békességet Krisztussal, és mi lett a történet folytatása? Wesley nagyon alapos volt, Wesley nagyon korán kelt, Wesley minden munkáját pontosan végezte. De ezúttal, azzal az örömmel a szívében, hogy neki békessége van Krisztussal. Hogy ő az Isten gyermeke. Ebben a bizalomban. Kívülről az igaz és a hamis reformáció hasonlíthat egymásra. De hogyha te a Szentlélekre vagy hangolva, ha te érted, mit jelent, hogy az Isten adja az ő szent lelkét, hogy hallod az ő hangját. Ha egyszerre önti a sajtó az olajat, és másrészt a gabonát, nem külön-külön, akkor nem kell félned egy pillanatra sem. Akkor nem tévedhetsz el a végidő nagy eszmei forgatagában. Emlékeztek, honnan indultunk? Honnan indultunk, hogy a Szentlélek személye vagy sem? Honnan indultunk, hogy vajon van-e jelentősége egy dogmának, idézőjelben? Igen, van. A saját életemben tapasztaltam meg, és egy barátomon láttam meg, hogy gyakorlati jelentősége van. De hogyha megértjük az Isten tanítását az igéből, hogyha ezek a kérdések rendben vannak, ha nem kérdés, hogy az Isten igéje nekünk adatott, és erre kell hangolódnunk, akkor nem kell eltévednünk a végidőben. És igen, az Isten ígérete az, hogy kiönti az ő szent lelkét minden testre. Ezt az ígéretet várjuk. Addig még pirulunk. Addig még pirulok. De hogyha az Isten kijönti ránk az ő szent lelkét, nem kell többé pirulnunk. És ekkor kezd beszélni Joel arról, hogy minden virágozni fog. Az az orhidea, amit széttaposott az autó, meg áttaposztak rajta, úgy fog virágozni, mint egy orhidea sem. Ez vár ránk, testvéreim. Hiszünk az ígéretnek? Kívánom, hogy higgyünk, és kérlek benneteket, hogy higgyünk ennek. Amen. Köszönjük, hogy úgy szerettél minket, hogy elküldted a te fiadat értünk, hogy megváltott minket. De hogy a te munkád nem ért véget ebben, hanem a te fiad most is ott áll te előtted, és közben jár értünk. És valóban már csak egy akadálya van annak, hogy beteljesedjünk a te szent lelkeddel, amit te megígértél. Hogy mi magunk készen álljunk érde, mi magunk készségesek legyünk. Atyám, kérünk, mozdítsd meg a mi szíveinket. Töltsd be minket a te szent lelkeddel. Segíts elhárítani minden akadályt, minden megkörnyékező bűnt. Nem akarunk többé kiegyezni sátánnal, nem vele akarunk békét kötni, hanem veled. Kérünk, töltsd be a te szent lelkeddel, hogy elmúljon a pironkodás, elmúljon az egyházról a szégyen. Hogy a te szabad újra hallatszódjon, nem csak nekünk itt bent, hanem hogy a te szabadat megszólaltathassuk a világ felé, igazán hitelesen, erővel. Köszönjük a te ígédet, köszönjük, hogy a te ígéd által és a prófétaság lelke által a fülünket behangolod, ráállítod a te hangszínedre, hogy megismerjük azt. Köszönjük, hogy egy pillanatra sem kell félnünk a végidő forgatagában, hogy nem kell, hogy bármiféle tanítás elsodorjon minket. Mert te adtad nekünk az ígét, te adtad nekünk a biztos sziklát. Köszönjük, hogy mindezeket Jézus nevében megkaphatjuk nap mint nap. Amen. elé múlt. A torony és a bástya barlangokká lettek, hol a vadszamár kedvére leg és a nyájak legelnek. Méglen, kiöntetik lánkar évek a magasságból, és lesz a puszta termőföldé, és a termőföld erdőnek tartatik. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.